Boldog az az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az első Zsoltár első versét. Keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten igéjét olvasson még Sámuel első könyve első részének 20. verséből, és harmadik részének 19. verséből. Így szól Isten szent igéje. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Azért Sámuel könyvéből választottam ezeket az igéket a mai keresztelőre, mert a kisfiú, a gyermek, akit megkeresztelünk, szintén ezt a nevet viseli, Sámuelnek nevezték el őt a szülei. Csodálatos Sámuel prófétának az élete, csodálatos a születése, és már maga a Szentírás is az egyik legnagyobb prófétaként tartja számon, Mózessel együtt szokták emlegetni Sámuelt, és az ő hivatásában rendkívüli volt, hogy ő volt az utolsó a bírák közül, és egyben az első a próféták sorában. És hát a csoda az, hogy a születésétől egészen az élete végéig ott van az Istenhez való hűség, az Istenre való figyelés, az Istenhez való ragaszkodás az ő családja életében és az ő egész életében. Maga a Sámuel név, bár maga az írás is magyarázatot ad rá, hogy mit jelent, a teológusok vitatkoznak rajta, hogy pontosan szó szerint mit is jelent, de azért maga a Szentírás szava is azt mondja, hogy azt jelenti valószínűleg, hogy Isten meghallgatta az imádságomat. És hát ez az egyik legcsodálatosabb bizonyságtétel, amit elmondhatnak ennek a kisgyermeknek a szülei, a keresztülő, az egész család, hogy valóban ez a kisgyermek is egy válasz arra, hogy Isten meghallgatja a mi imádságunkat. És mert a neve is ezt jelenti, és kívánom, hogy egész életében, az ő életében is legyen ott mindig ez a csodálatos reménység, hogy Isten az, aki meghallgatja a mi imádságunkat. Isten az, aki meghallgatja a család értemondott imádságait. Isten az, aki majd meghallgatja az ő imádságait is, amikor megtanítjátok őt arra, hogy nap mint nap Istenhez forduljon, és hozzá imádkozzon ő is. A másik ige, amit olvastam, ami nagyon meghatározó Sámuel küldetésével kapcsolatosan. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Milyen csodálatos ez a kijelentése az írásnak, hogy itt elsősorban a legfontosabb, hogy Isten az, aki beteljesíti minden szavát, ahogyan egy másik igében, Józsué könyvében ezt olvassuk. Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izrael házának tett, mind beteljesedett. Jézus, amikor felment a mennybe, azt ígérte a tanítványoknak, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ez vonatkozik arra a családra is, akik nek a gyermeke a keresztség sákramentumában részesedik, hogy veletek lesz az Úr, és ez csodálatos ígéret rátok is vonatkozik, és gyermeketekre is. És hát a legcsodálatosabb, ami az Új Szövetségből hangzik, hogy Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné és ámenné. És ez lehet a ti reménységetek is, hogy Isten ígéretei Jézus Krisztusban beteljesedtek, és beteljesedhetnek így a ti életetekben is. És nem csak maga a mindenható Isten az, aki nem hagyja, hogy az ő ígéretei elvesztenek, vagy ne valósuljanak meg, hanem Sámuel prófétára is jellemző, hogy ő maga sem engedett semmit a földre hullani Isten igéjéből. Milyen csodálatos ez a kép, hogy valaki annyira figyelt az Isten szavára, az Isten beszédére, hogy semmit sem hagy leesni, még egy kis morzsát sem, mert hogy annyira értékes minden, amit az Isten mond. És valóban Sámuel azért lehetett a bibliai Sámuel az egyik legjelentősebb személy a Szentírásban, akinek a hűsége, a fedhetetlen élete egész hosszú életében bizonyságtétel volt mindenki számára, mert választ adott az egész életével az Isten szavára. És ezt kívánjuk ennek a kisgyermeknek is, hogy az ő élete is választ lehessen az Isten szavára. Ezt kívánjuk, hogy ő is megismerhesse majd az Isten igét, és gyönyörködhessen az Isten igéjében, az ő életében. És megtapasztalhassátok ti is azt, hogy amilyen nagy gyönyörűség már most ránézni erre a kisgyermekre, és gyönyörködni abban, ahogyan ő fejlődik, ahogyan ő növekszik, úgy legyen számotokra mindig gyönyörűség Jézus Krisztusra tekinteni, az ő igéjét tanulmányozni, és ezt a példát adjátok át ennek a kisgyermeknek, akinek meg lesz a saját útja, saját küldetése, de kívánjuk, hogy amik naggyá tették annak idején Sámuel prófétát, az imádság, az Isten igéjének tisztelete és szeretete, azok által részesedjen Isten áldásában a ti Sámueletek is. Isten áldjon és segítsen meg benneteket, hogy aztán a ti gyermeketekről is elmondhassuk azt, és elmondhassátok azt nagy örömmel, ami szintén ott van az igében. A gyermek Sámuel pedig nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Azt hiszem, aki látja ezt a gyermeket, azt mondhatja, hogy igen, kedves előttünk ez a gyermek, és hisszük, hogy Isten előtt is nagyon kedves és nagyon értékes, és ebben a reménységben kereszteljük meg őt ezen a mai napon. Isten áldja meg őt, és áldjon meg titeket. Amen. Most pedig kérem a szülőket, keresztszülőket, álljanak ide az úrasztalához, a gyülekezet, és álljon fel. Vajátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Most a fogadalomtétel után imádkozunk ezért a gyermekért. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged az élet ajándékáért. Köszönjük a te nagy-nagy szeretetedet, a gyermekkel áldottad meg ezt a házaspárt. Köszönjük neked ezt a gyermeket, Sámuelt, az ő életét, az ő egészségét. Köszönjük neked, hogy megtartottad őt és az édesanyját a szülésnél. Köszönjük neked, hogy szépen növekszik, fejlődik, hogy valóban kedves emberek előtt és kedves te előtted. Áldunk téged ezért. és kérjük a Te áldásodat az ő életére. Hisszük, hogy a legnagyobb boldogság akkor érheti őt, hogyha megismeri a Te szeretetedet, hogyha megismeri és szereti a Te szent igédet, hogyha választ ad a Te szeretetedre, amit Jézus Krisztusban megmutattál felénk, és azért az áldozatért ő is köszönetet mondhat majd, amit Te hoztál ott a Golgotai kereszten. Kérünk azért, hogy valóban áld meg őt, hogy megtapasztalja nap mint nap azt, hogy Te meghallgatod az imádságot, hogy a Te igéd élet, és kérünk, hogy így tápláld őt, növeld őt. Köszönjük azt, hogy olyan családban növekedhet, akik szeretettel gondoskodnak róla, és akiknek fontos az is, hogy a gyermek téged megismerjen, és téged is szeressen. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy Te áld meg őt, az ő szüleit, áld meg kereszt anyukáját, Te áld meg az ő nagyszüleit, rokonait, mindazokat, akiknek a környezetében felnő, hogy mindenkinek örömére és áldására legyen az ő élete. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. A Sámuel keresztelte téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Titeket pedig erősítsen meg a mindenható Isten abban, hogy tiétek Isten ígéretei, és a ti gyermeketeké, akit elhív magának a út, amit Istenünk közül tanítványának. Isten áldása legyen a ti életeteken és a ti családotok életén. Amen. És a gyülekezet énekelje el az áldás, 134. Zsoltár, 30. És énekeljük a 272. dicséret első három versét.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Úrnapját ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, amely szól mi hozzánk a Királyok első könyvének 17. fejezetéből, Királyok első könyve 17. részéből a 17. verstől a fejezet végéig.
Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki: add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyának, és ezt mondta Illés: nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Szent Háromság Isten, jön a te néped, hogy hódoljon előtted, aki szent legyen szavaddal, világokat hoztál létre, láthatókat és láthatatlanokat. Szeretnénk imádni a te nevedet, hatalmadért. Jövünk hozzád, hogy imádjunk tégedet és dicsőítsünk, azért, hogy a te teremtményeidről gondot is viselsz. Dicsőítünk téged azért, hogy gondviseléseden kívül semmi és senki nem eshet, hogy semmi nem történhet velünk, amiről te ne tudnál, semmi nem történhet velünk, még a legnagyobb rossz sem úgy történik velünk, hogy azzal neked magadnak valami szent, magasztos célod ne lenne. Magasztalunk érte, Istenünk, hogy teremtőnk, gondviselünk, és egyúttal megváltónk is vagy. A Jézus Krisztusért dicsérünk téged, édesatyánk, a te fiadért, akit azért adtál, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus Krisztus, hadd magasztaljunk tégedet, élő Urunkat a mennyei seregekkel együtt, aki győztél, aki mindenkor győztes vagy, a halál fölött is győztél. Urunk, köszönjük neked a keresztet, és köszönjük az üres sírt. Köszönjük az ígéreteket, hogy te az Atya jobbján ülve most is, ebben a pillanatban is, személyenként, egyenként közben jársz a te gyermekeidért. Köszönjük, hogy megszentelő Istenünk is kívánsz lenni, ezért küldted el ígéreted szerint hűségesen a másik vigasztalót, a pártfogót, az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadhat. Segíts bennünket, Urunk, hogy mi tégedet ünnepelni összegyűlt, de bűnös néped, tudjunk engedni a lélek munkájának, amely hiszük, hogy nem csak vigasztal, nem csak bátorít, hanem fájó pontokra is rámutat az életünkben. Bűnökben leleplez, megszégyenít, orcánk pirulását is okozza. Köszönjük, Urunk, hogy amikor beszélsz a te népeddel, akkor ez a megszomorodás üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerezhet. Szabadíts meg bennünket, Urunk, attól, hogy a világ szerinti szomorúságban vesztegeljünk. Hadd emeljük fel lelki tekintetünket te rád, Hadd emeljük fel lelki tekintetünket a láthatatlan világnak a dolgaira. Hadd emeljük lelki tekintetünket a csüggesztő, lefelé húzó, fizikailag megtapasztalható dolgoktól a te ígéreteidre. Köszönjük, Urunk, hogy a te néped olyan sokszor meríthetett már ebből erőt. Cselekedj így velünk is, cselekedj így közöttünk is, szent neved dicsőségéért. Amen.
Kérjük a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, foglaljon helyet a gyülekezet. Lehet jönni. Áldás békesség. Ki az közületek, aki hiszi, hogy van mennyország? Gyülekezet is felteheti a kezét, aki hiszi, hogy van mennyország. Van egy sláger, igazából nem egy nem templomban énekelt ének, de mert hallottam keresztjénektől való feldolgozását is, aminek a, hát most nem abból idézek, nem egy keresztjén feldolgozásból, hanem egy magyar énekes zenésznek, Zoránnak a feldolgozásából. Így szól az ének refrénje: kell ott fenn egy ország, mely talán rám is vár. Van-e valami probléma szerintetek hívő emberekként ezzel a mondattal? Kell ott fenn egy ország, kell legyen ott fenn egy ország, mely talán rám is vár. Rendben van ez így? Talán, hát bizony, nagyon jó, itt mondták, hogy nincs teljesen rendben, mert hogy ott van a talán, mi hisszük azt, hogy van mennyország, hisszük azt, hogy számunkra is nyitva áll a kapuja, ránk is vár, és hogyha mi ezt hisszük, hiszünk Jézus Krisztusban, akkor persze van az életünkben, amikor azt gondoljuk, hogy hát talán, de hát én azért mégse vagyok biztos benne, de a Szentírás arról szól, hogy aki hisz Jézusban, annak örök élete van. Mit ünnepeltünk az elmúlt héten, milyen keresztény ünnep volt, tudja valaki, csütörtökön? Áldozott csütörtök, nagyon jó. És aki esetleg nem tudná itt a templom, hogy mi ez az áldozott csütörtök, ki tudja elmondani? Mit ünneplünk akkor? Mi történt? Nagyon jó, bátran András, mondjad? Jézus mennybe menetele volt, akkor azt mondja András, ezt ünnepeljük, és most két nagy ünnep között vagyunk, Jézus mennybe menetelének az ünnepe, és jövő vasárnap meg pünkösd ünnepe lesz. Hisszük, hogy van mennyország, és hisszük, hogy ott van most Jézus, és ő azt ígérte, hogy mégis a Szent Lelke által itt is van. Úgyhogy a mennyország a számunkra nem csak akkor lesz majd, amikor életünk végén beléphetünk a kapuján, hanem már most is van, mert Jézus, aki a menny ura, itt van velünk most is. És ez a mi reménységünk, és még nagyon kis gyermekek is vannak közöttetek, Isten kegyelméből reméljük, hosszú élet vár rátok itt a Földön, amikor lehet szeretni, lehet a küldetéseteket majd végezni, lehet Isten szeretetéről bizonyságot tenni, úgyhogy ez a feladat addig, amíg aztán színről színre látjuk Jézust. De most erősödjünk meg abban mindannyian, hogy nem talán vár ránk a mennyország, hanem ahogyan Jézus már most is szeret és átölel minket, úgy ez megvalósul akkor, amikor mi ott leszünk a mennyország kapujában. Isten áldjon meg ebben mindannyiunkat. Áldás, békesség! Az igehirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséret második versét.
Úrnapját ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva szólni kívánok hozzátok, a már hallott szakaszban található a Királyok első könyve 17. fejezetében, annak 19. verséből Illés mondatát olvasom. Add ide a fiadat. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, amikor vendég igehirdető érkezik egy gyülekezetbe, abból legalább két fél jól tud kijönni. A lelkipásztor, akinek éppen nem kell a helyén lenni, hanem valahol másutt tartózkodhat és más dolgait elintézheti. A gyülekezet is jól jöhet ki egy ilyen helyzetből, mert a prédikáció végére megállapíthatja, hogy azért a mi papunk jobb volt. És talán még nekem is jó az, hogy más arcokat is látok, ismeretlen testvéreknek is hirdethetem úgy az igét, mint ahogy az állandó szolgálati helyemen Nagy Tétényben teszem. Ennek a jól ismert történetnek, azt gondolom, hogy mindannyian ismerjük Illés történetét, néhány előzményét szeretném fölidézni az ige hirdetés elején. Egy olyan történelmi helyzetet képzeljünk magunk elé, amelyben a ketté szakadt Izrael országának az északi fele, a nagyobbik rész, politikailag, gazdaságilag egy elég tűrhető állapotban lévő ország képét mutatta, külpolitikailag is tényező volt, és belül, az ország határon belül viszonylag konszolidáltan zajlott az élet. Ugyanakkor jellemző volt erre az országra az, lelki vonatkozásban, hogy a szövetséges Istent, azt, aki kihozta az ő őseiket Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, hazát adott nekik, törvényt adott nekik, jó törvényt adott nekik, ezt az Istent elhagyták, és ebben főkolomposként elől járt a király. Akháb volt ebben az időben a király, aki folytatta Jeroboámnak, a Nebát fiának a vétkét, még azon túl is tett, hiszen olyan dinasztikus házasságot kötött a szomszéd Szidonbeli királynak, Edbaálnak a lányával, akinek a révén nem csak idegen szolgákat, nem csak más jellegű bútorokat, ruhákat kapott az ország, hanem kapott egy kőkemény báványimádó kultuszt. Isten ezt türelmesen elhordozta, Istennek az a kegyelme, amelyet általános kegyelemnek nevez a teológiai zsargon, bírta, belefért, ugyanakkor a Szent Isten, aki az ő népének azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, egy időn után azt mondta, hogy ennyi elég volt, betelt a pohár. Ebben az időben lépett fel Illés próféta, aki által az Úr azt üzente, hogy mostantól kezdve 3 éven keresztül nem lesz sem eső, sem harmat, és azt láttuk, hogy ennek a jól prosperáló és bálvány imádásban topzódó kultúrának, országnak az összeomlása milyen könnyen végbe mehetett. Isten csak egyetlen dolgot, a létfenntartáshoz szükséges dolgot, az esőt és a harmatot vonta meg, és ennek messze menő következményei lettek, mert hiszen előbb inni nem tudtak sem az emberek, sem az állatok, termés nem termett elegendő a földön, az asszály kipusztított mindent. Aztán elhullottak az állatok, és elkezdtek éhezni az emberek. Ez a csapás nem csak Izrael földjén volt hathatós, hanem a szomszéd területekre is elhatott, Szidón területén, ebben a Sarepta nevű faluban is, éppen úgy nyögték Istennek ezt az ítéletét az emberek, mint Izraelben. Sareptába érkezett tehát az Isten embere, Éliáhu, akinek beszédes a neve, azt jelenti, hogy az Úr az én Istenem, nekem nem Baál az Istenem. Lehet, hogy Jézabelnek Baál az Istene, lehet, hogy már Akháb is odaadta magát ennek a Baálnak, de nekem akkor is, továbbra is, csak azért is, az Úr az én Istenem, az élő Istennek szolgálok. Ez az illés az élő Istenhez való tartozását nem csak a nevével hirdette, hanem a cselekedeteivel is hirdette. A hite abban mutatkozott meg, hogy engedelmes volt Isten parancsainak. Isten parancsa pedig az volt hozzá, hogy menjen Sareptába, és bízza magát egy özvegyasszonynak a gondjaira, aki felől az Úr már rendelkezett, akinek már parancsolt, hogy majd jön az én szolgám, legyen hol laknia, tartsd jól. Ez az asszony megtapasztalta Illésnek az érkezése utáni időkben azt, hogy az az Isten, akit ő nem ismer, az az Isten más, mint Baál. Baál nem tudott segíteni az aszály idején. Baál nem tudott áldást osztani, nem tudott életet adni, akkor, amikor körbe-körbe alatott a halál. És idejön ez az Illés az ő istenének nevében, és az ő istene azt ígéri, hogy nem fog elfogyni a vékából a liszt, nem fog elfogyni az olaj a korsóból, és ez az ígéret nem egyszer, hanem tartósan, folyamatosan teljesül. Nem szenvednek szükséget, nem halnak éhen. Egy krízis helyzet tehát megoldódott már ennek az asszonynak az életében. Ugyanakkor, ahogy a lekcióból is hallottuk, az egyik krízis helyzetet követte a másik. Mégpedig az, hogy ennek az asszonynak megbetegedett a gyermeke. Tegyük még hozzá, hogy ő neki az élete alaphelyzete egyébként is egy krízis helyzet volt, hiszen özvegyként nevelte ezt a fiút. Bizonyára nem úgy készült, hogy fiatalon meg fog özvegyülni. Bizonyára nem az volt a szíve vágya, hogy ő majd ifjan kénytelen legyen egyedül küszködni a létfenntartásért, és ahogyan harcol a mindennapokban azért, hogy ő maga és a fia is életben maradjon, azt kellett lássa ez az asszony, hogy a gyermek elkap egy gyógyíthatatlan betegséget. Képzeljük magunk elé, amint tusakodik érte, virraszt mellette. Vannak itt édesanyák, nagymamák, de talán még édesapák is megtették ezt már sokszor, hogy beteg gyermek mellett virasztottak, törölgették a kis lázas homlokát, rohangáltak orvostól gyógyszerészig, gyógyszerésztől orvosig. Ez az asszony is mindent megtett, de szembesülnie kellett újra azzal, hogy a természet erői, a halál erői maga alá gyűrik újra az ő életét. Meghalt a gyermek a kezei között. Éppen ezért nem is csodálkozni való, hogy ennek az asszonynak a szavai, a magatartása, a gondolkodása azt tükrözték, hogy Istennel szemben és Illéssel szemben egy komoly vád van benne. Olyan érdekes az, hogy Illés nem kezd el polémizálni, nem kezd el tanítani, nem kezd el hosszas védőbeszédet mondani sem maga mellett, sem az Úr mellett. Nem a szavakkal való válasznak az ideje volt ez. Illés az Istenre figyelő ember, akinek az Úr az Istene, ebben a helyzetben csak egy szóval, egy mondattal válaszolt, add ide a te fiadat. Kedves testvérek, olyan jó lenne, hogyha kereszteltető családnak is újra el tudnám mondani, bár ők már ugyanezt hallották egy ige hirdetésben. Azért kérik lelkipásztorok, azért kérik hitoktatók a ti gyermekeiteket, mert tudjuk, hogy közben más is kéri. Másoknak is vannak ígéretei a gyermeketekkel kapcsolatban. Mások is benyújtják az igényeiket, hogy hozzátok ide és adjátok ide a gyermekeiteket. Kéri a gyermeketeket a korszellem. Kéri a gyermeketeket a divat. Azt mondja a divat, hogy legyen az óvodás gyereknek is fiú létére fülbevalója, és a szülő odaadja a divatnak a gyerekét. Kéri a gyermeketeket, jobbakat mondok, külön órákra mindenféle tanár. Kérik szakkörökbe, kérik sportkörökbe. De hogy akarok én pálcát törni ezek felett, testvérek? Nagyon jó és hasznos az, hogyha képzett, sokoldalúan művelt, sokféle készséget kifejlesztett gyermekeink vannak. Mégis gondoljuk végig alaposan, hogyha ez az igény megérkezik hozzánk, megszólal velünk szemben, hogy add ide a te gyermekedet, akkor kinek adjuk oda? Kire bízzuk rá fiainkat és lányainkat? Ne is siessük el a válaszadást, hanem először tisztázzuk azt, hogy pontosan kinek az átadásáról van szó. Milyen állapotban van az a gyermek, akit kérnek tőlünk, illetve akit kérnek a lelkipásztorok, kérnek az Isten szolgái. Ezekre a gyermekekre, testvérek, az Isten igéjének a tanítása alapján azt lehet mondani, hogy lelkileg halott állapotban vannak. Biológiailag élnek, örülünk neki, hála Istennek ott futkorászik nálunk is a parókián három óvodás gyerek, és nagyon tetszik nekünk, amikor a kacagásukkal megtelik a parókia kert. Nagyon örülünk annak is, bár azt egy kicsit nehezebb elhordozni, hogy filctollal, krétával mindenféle falat összefirkálnak. Tegnap éppen drótkefével sikáltam a templomnak a faláról a lilaszínű csíkokat. Élnek ők, nagyon is élnek, hála Istennek. Szemlátomást virult ez a két kislány is, akiket most így látok. Virult ez a kis Sámuel, akit behoztak a szülei, hogy megkereszteljék. De ahogyan a világra jönnek, úgy örök életük nincsen. Az az élet nincsen meg bennük, amit a Biblia görög nyelve Zoé-nak nevez. Mert két szó is van a Bibliában arra, hogy élet, a bioszt, amiből a biológia szavunk származik, ezt bizonyára ismerjük, de van egy másmilyen élet, az Istenből való élet, a Zoé, amely nem sajátja az embernek úgy, ahogy a világra jön. A Jézus nélküliségnek az állapotában születnek meg ezek a gyerekek. Élet nélküli, krisztusi élet nélküli állapotban jönnek a világra. Hogy is mondja az ige, akié a fiú, azé az élet, a Zoé, és akiben nincs meg az Isten fia, nincs meg abban az élet sem. És testvérek, ez a lelki halottság, amelyben vannak a gyermekeink, ez egyben átok alattiságot is jelent. És az, hogy átok alatt van ez a természet, amelyet hordoznak magukban a gyermekeink, nagyon könnyen kiderül, és nagyon gyorsan kiderül. Abban mutatkozik meg, hogy az embernek az alaptermészete tele van önzéssel, tele van uralombággyal. Egy óvodás gyereket nem kell megtanítani arra, hogy vegye el a játékát a másiktól. Egy óvodás gyereket se kell megtanítani arra, hogy próbálja meg leuralni a másikat, és erőszakosan elszedni tőle mindent, és rákényszeríteni az akaratát. Ezt nem kell tanítani a gyereknek. Megjelennek igen hamar a lelki halottságnak az ismérvei, az ismertető jelei a gyermekeknek az életében is. Nem kell egy gyereket megtanítani arra, hogy hazudjon. Tud ő magától is. Nem kell egy gyereket megtanítani arra, hogy elcsenjen dolgokat, és aztán a később ezt a lopás művészetén fejlessze tökélyre. Mert vele született ez a természet. A halott ember számára, testvérek, a lélekben halott ember számára a jelen fejlődésnek a perspektívái, azok borzalmasak. Elég elolvasni a Galata levélből Pál apostolnak a szavait, hogy a test cselekedetei milyenek, vagy hogy az Úr Jézus mit mond arról, hogy mik származnak a szívből. Azt látjuk, hogy az az ember, aki csak egyszer születik, csak test szerint születik meg, és ez az elidegenedett természet teljesedik ki benne, abból lesz a törtető, abból lesz a gátlástalan hazudozó, abból lesz a féktelen parázna, és lehetne még folytatni. Nos, a gyermek, akit kér a lelkipásztor, akit kér a hitoktató, az ilyen állapotban van. És ti sem tudjátok őket szülőként kiemelni, ahogyan a sareptai özvegy sem volt képes arra, hogy az ő test szerint halott fiát új életre keltse. Sőt, a gyermekeitek sem tudják magukat kiemelni ebből az állapotból, még a legtehetségesebbek se, a legjóra valóbbak se, a legokosabbak, a legszorgalmasabbak sem, mert ugyanazt a bravúrt kéne végrehajtaniuk, amit Münchhausen bárónak saját vallomása szerint sikerült, de hát azért mi fogadjuk továbbra is kétséggel, hogy bárki a mocsárból a saját hajánál fogva önmagát ki tudná rántani. Mindeközben persze a gyermekeink ebben az állapotban is egy szép karriert futhatnak be. Lehet csodálatos életpályájuk. Gazdagíthatják a családjukat, gazdagíthatnak tágabb közösséget, egy országot, egy népet is gazdagíthatnak azzal, amit az életük során letesznek a nagy közös asztalra. De akkor is időnként ki-ki bukik. Az Isten által megítélt természet még az ő életükben is az a természet, amelyik halálra van ítélve. És őszintén meg kell mondanom, testvérek, hogy én se tudom kiemelni. És egy lelkész sem tudja kiemelni, és egy hitoktató sem tudja kiemelni a gyermekét ebből az állapotból. Itt egy valaki van, aki tud segíteni. Az Illés Istene. Az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Az élő Isten, a beszélő Isten, az imádságot meghallgató Isten, aki nem a filozófusok Istene, hanem aki a Bibliában kijelentette önmagát, és ma is szól hozzánk az igén keresztül. Ő tud segíteni. És a lelkipásztoroknak a kérése mögött, akik velem együtt azt kérik, hogy adjátok ide a fiaitokat, lányaitokat, az van, hogy bár emberi képességeink szerint nem áll hatalmunkban a segítség, de ismerjük azt. Megismertette magát velünk az, aki képes segíteni. Illés kérése mögött ez áll. És Illés kérése mögött még bizonyára az is áll, hogy harcolni akar ezért a kisgyermekért. Hosszú időt tölthetett el a saraptai özvegynek a házában. És nem gondolom, hogy a felházban, a felső szobában ő teljesen izoláltan létezett volna a családtól elkülönítve, hanem az együttlakásnak a vele járója lehetett sok beszélgetés, talán még játszott is azzal a kisfiúval. Beszélgetett az édesanyjával, bizonyságot tett neki az élő Istenről, megkedvelhette ezt a gyermeket. És ezért a gyermekért Illés harcolni kezd. Erőfeszítést tesz érte fizikailag akkor, amikor a karjaira veszi és felviszi a szobájába, és erőfeszítést tesz érte akkor, amikor az imádságának a karjaival Isten elé emeli ezt a gyermeket. Olyan jó látni azt, testvérek, hogy a Biblia soha sehol nem idealizálja még az Isten embereit sem. Olyan jó látni azt a megkapó őszinteséget, ahogyan Illésnek az imádságos tusakodását feljegyzi ezen a helyen a Szentírás. Illés hitének a valódisága is tükröződik, és az emberi gyengesége is tükröződik. Tisztelettel beszél Istenhez, ugyanakkor a fájó kérdéseit is becsületesen bevallja, amikor kiált. Tudunk-e mi így imádkozni? Merünk-e mi? Hajlandóak vagyunk-e mi így Isten elé járulni az imádságainkkal? Illés így jön. És így hajtja végre, ezzel a lelkülettel hajtja végre a prófétai jelképes cselekedetét, a háromszori ráborulást, amelyel, mint egy azt próbálja kifejezni, azt kívánja Istennek is elmondani, hogy az a gyermek úgy keljen fel, ugyanúgy keljen fel elevenként az ágyból, halottaiból, mint ahogy most én is fölkelek. Szóban is ezt kéri Illés attól, aki életnek és halálnak ura. Annyira hitt Illés az Úrban, hogy még a halálból is visszamerte kérni tőle. Testvérek, a mi körülményeink, a láthatók olyan sokszor húznak lefelé. Olyan sokszor mondjuk azt, hogy innentől kezdve már nincsen több, ennél lejjebb már nincs, és nincs megoldás, mert csak a láthatókra nézünk. Bátorodjunk fel, tanuljunk meg Illéstől a láthatatlanokra is nézni, a legnagyobbra nézni, a körülményekről arra, aki a körülményeknek is teljhatalmú ura. És figyeljük továbbra is a kiabálva imádkozó Illést. Testvérek, ez az Illés olyan hangosan kiabálva imádkozott, hogy még az anya is hallhatta odalent. Gondolhatta magában, hogy helyettem is imádkozik ez az Illés. Helyettem, aki nem ismerem ezt az Istent. Helyettem imádkozik, aki nem tudok imádkozni. Drága budafoki református gyülekezet, kedves testvéreim, tudjátok meg, hogy nektek is nagyon sok ember helyett kell imádkozni. Ezt a felelősséget hadd terheljen most rátok. Mert hiszem, hogy nem emberi szándék szerint terhelődik, hanem Isten lelke tesz benneteket felelősekké sokakért, akik nem tudnak imádkozni, akiknek talán eszük ágában sincs imádkozni. Szülőkért is imádkozhatunk, gyermekekért is így imádkozhatunk, azért, hogy a legnagyobb jónak a részesei lehessenek. Annyira jót akarunk nekik, amennyire jót senki nem tud akarni nekik. Annyira jót kívánunk nekik, amennyire jót senki nem tud kínálni a lányaitoknak, fiaitoknak, unokáitoknak. Nagyon jó az, újra mondom, nagyon jó, hogyha megtanul egy gyerek több nyelvet. Nagyszerű. Nagyon jó, hogyha természettudományokban vagy a humán tárgyakban képezi magát és művelt emberfőket adunk a nagyobb közösségnek. De, testvérek, ha az Isten emberének és az Isten embere által Istennek nem adjuk oda a gyermeket, akkor a legnagyobb jótól fosztjuk meg őt. Aki nem adja oda Istennek a gyermekét, aki nem bízza annak a kezére, aki a puszta biosz mellé a zóét, a Krisztus életét is el tudja plantálni a szívében, az felnevel egy nagyszerű embert, egy rendes embert, akiért annál nagyobb kár lesz, amikor meghal és elkárhozik. Minél rendesebb ember valaki, annál nagyobb kár érte, amikor Krisztus nélkül éli végig, és Krisztus nélkül fejezi be a földi életét. Elképzelhető az, testvérek, hogy a karrier lehetőség kisebb egy olyan gyermek előtt, hogyha valaki azzal kezdi, hogy én az Isten emberének adom oda, és Istenre bízom rá a gyermekemet. Lehet, hogy nem fog tudni eljárni annyi szakkörre. Lehet, hogy nem lesz belőle kék, barna vagy fekete öves karatés. Lehet, hogy az orvosi egyetemet nem fogja tudni summa cum laude befejezni. Lehet, hogy nem ő lesz a legjobb ügyvéd, mert nem tudja azokat a külön órákat teljesíteni, amelyekre talán szükség van, hogy ezt a célt elérje. De az is lehet, hogy lesz belőle ilyen ember, mert Istennek hatalmában van az, hogy ráadásként ezt is megadja. Keressétek először az Isten országát, és aztán a többi ráadásként megadathat. Olyan nagyszerű és bátorító, felemelő látni, hogy Illés élve adja vissza ezt a fiút. Csodák történtek, testvérek. Az egyik csoda az, hogy hallgat az Úr a könyörgésre. Micsoda az Isten meghallgatja az imádságot, akkor van értelme imádkozni? Hát ez nem létezik. Az imádságnak semmi értelme nincsen, ezt súlykolja a világ. Ezt súlykolja a környezetünk, hogy aki imádkozik, aki Istent keresi, ez nem normális. Aki a Biblia Istenét keresi, az meg bigott. És a Biblia Istene a megszólításra, az imádságra cselekedettel, szabadító cselekedettel, életadással felel. Csoda a gyermeknek a föltámadása, testvérek, a Biblia feljegyzései szerint a történelemben megesett első feltámasztásról olvastunk. Csoda az, hogy az átéltek hatására az asszonynak, az édesanyjának a szívében is történt valami. Testvérek, én bátor vagyok azt hinni, és így hirdetni, hogy a fejezet végén olvasott asszonyi mondat, az egy hitvallás, az egy bizonyságtétel. Vállalom, hogy esetleg megköveznek érte, nálam hozzáértőbbek, de azt gondolom, hogy ez az asszony megismerte az Illés Istenét. Ez az asszony megtért, hitre jutott. Csoda. Minden egyes hitre jutás csoda. Nem csak a vízen járása csoda, nem csak az égi jelek csodáira kell nekünk szájtátva bámulni. Minden egyes Krisztushoz térő, minden egyes felülről új életet kapó emberi élet csoda, amely fölött a mennyei angyalok örvendeznek. Azért kérik, testvérek, a lelkészek, azért kérik a gyerekmunkások, azért kérik a hitoktatók a gyermekeiteket, mert élőként szeretnék visszaadni. És a fizetség számukra mindössze annyi, hogy ott van a szívünkben az öröm, hogyha ez megtörténhetett. Azt gondolom, hogy ez sokkal kisebb költségvetésű dolog, mint valakivel éveken keresztül külön órákat vetetni ebből vagy abból a tantárgyból. Nagyobb öröm nincs annál egy hívő szülő számára, mint hogyha tudja, látja, hogy a gyermeke átment a halálból az életbe. Nagyon nagy öröm az is, hogyha a gyermek elér bizonyos életszakasz határokat. Persze örülünk, amikor hoznak egy gyermeket megkeresztelni. Nagy öröm van otthon, amikor befejezi a gyermek az óvodát. Nagyszerű örvendezést tudunk csapni afelett, hogy kész a 8 általános, mehet a gimnáziumba, mehet a középiskolába. Örvendezés van egy sikeresen letett érettségi vizsga fölött. Nagyszerű érzésekkel, hálaadással, örömmel van tele a szívünk, amikor megszerzi a gyermekünk, az unokánk a diplomáját. Jaj, de nagyon tudnak örölni a házasságkötéseknek, az első unokák érkezésének, a szépen ívelő pályának, életpályának, karriernek, de annál nagyobb öröm, testvérek, higgyétek meg, nincs, mint amikor a gyermek fölött elhangzik az, amit Zákeus házában így mondott az Úr Jézus. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is Ábrahám fia. A hívő szülő ennek tud örülni, a nem hívő szülő pedig ezt nem érti meg. És testvérek, hadd mondjam azt, hogy aki a földi boldogtalanságot kívánja biztosítani a gyermekének, aztán pedig az örökkévalóságig tartó boldogtalanságot is biztosítani akarja neki, az mondjon nyugodtan nemet, amikor Nagy Péter, vagy Pap Tóth Viola, vagy Becker Norbert, vagy bárki palástos ember, vagy hitoktató, vagy gyerekmunkás kéri a gyermeket. Meg lehet tenni ezt is. Tartsa vissza attól, hogy hívő emberek közé kerüljön a kisfia és a kislánya. Ezt is meg lehet tenni. Oldja meg, nem olyan nehéz megoldani, hogy még véletlenül se kerüljön a keze ügyébe Biblia. Felejtse el még azt is, hogy megkeresztelték a gyermekét. Felejtse el azt is, hogy hol történt. Néhány megrökönyödött tekintetet látok, de hadd mondjam el, testvérek, hogy ez valóság. Hogyha Nagytétényi templomnak az úrasztalánál leszúrnánk egy hatalmas körzőt, és 3 kilométer sugarú kört rajzolnánk, én több családot ismertem meg, vagy több családra találtam rá az elmúlt szűk 6 hónapban, akik még azt is elfelejtették 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy ott az Angelül 13 alatt a gyereküket megkeresztelték. Csak hogy utána ne csodálkozzon senki, amikor a felnövekvő gyerekének az életén, az életvitelén, az élet minőségén szörnyűködik a félvilág. Ne csodálkozzon senki azon, hogyha az Istennek oda nem adott gyereke törtetővé lesz, önzővé lesz, mániákus hazudozóvá lesz, egy csorgónyáló élfhajhásszá lesz, amikor mindenkinek a botránkozására van a beszéde, a ruházkodása, a megjelenése, a modora, vagy éppen a modortalansága. Persze 18 év felett mindenki jogilag felelős azért, hogy hogyan viselkedik, de azt mondom, testvérek, hogy ha valakinek a gyermeke így elfajul, elsőrenden az felelős, aki nem adja oda, nem bízza az Úrra, nem viszi a közelébe, nem hagyja Isten embereire az ő fiát, lányát, unokáját. Tovább megyek. Aki magát nem bízza először az Úrra, hiszen ahogy a keresztség szereztetés igéjében is hallottuk, a tanítvánnyá tétel előfeltétele a tanítvánnyá létel. Jézus Krisztus azokat az embereket bízta meg a tanítással, akik már az ő tanítványai lettek. Add ide a te fiadat. Fiam, add nekem a te szívedet, mondja Isten. Szülők, nagyszülők, adjátok oda magatokat. Ámen. Kedves testvérek, ráfelelő énekként énekeljük el a 272. énekünknek a 4. versszakát.
Thank you.
Fennállva hajtsuk meg fejünket, és feleljünk imádsággal az igére. Úr Jézus Krisztus, tégedet magasztalunk az Illés történetében is, az ő története által, annak tanulságai által is, hiszen te mondtad magadról, és teljes bizonyságot is adtál erről, hogy te vagy a föltámadás és az élet, és ha valaki hisz te benned, ha meghal is, él örökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy ennek az életnek, az örök életnek a titkát magyarázod, tanítod nekünk hétről hétre, amikor olvassuk a te igédet, amikor szól hozzánk a szószékről, akkor többről beszélsz velünk, mint a felkelésünk, lefekvésünk közötti idő, munkavégzésünk, táplálkozásunk. Bennünket annak az életnek a közelébe kívánsz vonni, amely soha el nem múlik, amely az élő Isten közösségébe vonz bennünket. Dicsőítünk érte, Urunk, hogy így vonzol minket is magadhoz. Dicsérünk érte, élő Istenünk, hogy ennek a sareptei özvegynek a nagy gyászában szabadító úrként jelentél meg. Szereteteddel, életadó hatalmaddal mutatkoztál be neki. Köszönjük, hogy így imádkozhatunk azokért a testvéreinkért is, akik most közöttünk gyászban vannak. A te hatalmas, kegyelmes kezedre bízzuk őket. Köszönjük, Urunk, hogy kezedre bízhatjuk előbb magunkat, kezedre bízhatjuk gyermekeinket, unokáinkat, a te életadó hatalmadra bízhatjuk városunkat, népünket. Te vagy igazán ismerője annak a lelki halának a mélységének, amelyben alszik ez a nép. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy a te szavadban olyan nagy erő van. Köszönjük, hogy az evangéliumban olyan nagy erő van, hogy ma is, itt is új életre tud támasztani bárkit. Ezért az erőért kérünk minden alkalommal, amikor szószékről, úrasztalától, ravataltól, osztályteremben, bibliaórán megszólal a te szavad. Kérünk a te szolgáidért, akik szólják, hogy tisztán elegyítetlenül tudják a te üzenetedet tolmácsolni. Kérünk téged ennek a gyülekezetnek kicsinyeiért, nagyjaiért, vezetőiért, vezetettekért, lelkipásztorokért, legyen és maradjon a te áldásod velük, velünk. Kérünk a te egész népedért, amely szerte zarándokként, vándorként, idegenként van ebben a világban, hogy addig, amíg a mennyei hazába elvezetsz bennünket, Urunk, a te mindenek fölött való, mindent megelőző szeretetedre és hűségedre, mi is hadd feleljünk hűséggel, viszont szeretettel, engedelmes cselekedetekkel, hogy amikor az emberek így látják az életünket, a te neved megdicsőítessék bennünk is. Hallgass meg minket, édesatyánk, annak nevéért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az adakozásról és a jó cselekedetekről el ne feledkezzetek, tudván, hogy az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Isten tiszteleten, és nagy szeretettel köszöntjük Kovács Hajdú Albert testvérünket, aki a nagytétényi gyülekezetnek a lelkipásztora. Nagyon örülünk az ő szolgálatának. Isten áldását kérjük az életére, családja életére és az egész gyülekezet életére. Köszönjük. alkalmainkat hirdetem. Ma délután 5 órakor lesz ifjúsági óra, a mi ifjúsági óránk az 5 órakor lesz, Péterbe ifjúsági órája mai napon elmarad. Hirdetjük, hogy hétfőn este 6:30-tól kezdődik a gyülekezeti foci a BMTL műfüves pályáján, lehet csatlakozni, aki focizni, sportolni szeretne, tehát holnap este 6:30-kor. Kedden 9 órától babamama kör van, este 6 órától a Biblia óra keretében a budafoki esték következő alkalma, amelyen az előadó Németh Pál lesz, és a téma Kálvin a hitvitázó. Kálvin évet ünnepelünk az idén, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy ki szeretné megismerni a hitvitázó Kálvin, kedden este 6 órakor jöjjön a Biblia órára. Szerdán délelőtt 10 órakor van Biblia óra, csütörtökön reggel 8 órakor, pénteken 4 órakor konfirmandus óra, pénteken délután 5:30-kor van a Halacska óvoda hitanévzáró Isten tisztelete, úgyhogy erre is bátorítjuk a gyülekezet tagjait, hogy nem csak akinek oda jár gyermeke, unokája, hanem aki tud, vegyen részt ezen a hálaadó Isten tiszteleten. Tehát pénteken 5:30-kor. Pénteken este 6-kor Ézsaiási film, szombaton este 6-kor Dánieli film, szombaton délután 4 órakor lesz konfirmációs vizsga, mert pünköst hétfőn egy újabb csoport konfirmál a gyülekezetünkben, úgyhogy erre, aki szeretné feleleveníteni a hittan tanulmányait, az jöjjön el a vizsgára meghallgatni a fiatalokat, tehát délután, szombat délután 4 órakor, és most szombaton lesz még egy különleges alkalom, reggel 9 órától missziói délelőtt lesz a gyülekezeti teremben, és ezen a délelőttön a körzet gazdáknak, meg a gyülekezetünk látogató szolgálatának a témájával foglalkozunk, úgyhogy erre nagy szeretettel buzdítunk minél több embert, hogy vegyen részt ezen az alkalmon. Vasárnap hétfőn pünkösdi istentiszteletre várjuk a gyülekezeti tagokat úrvacsorás istentiszteletre. Vasárnap felnőtt konfirmációval, hétfőn pedig fiatalok gyermekek konfirmációjával ünnepelhetünk. Hirdetem, hogy tegnap házasság kötés megáldása volt a templomunkban, 2 esküvő is volt. Balla Ágnes és Ring Attila házasságkötése, valamint Csapár Tímea és Balogh Róbert. Isten áldása legyen az ő és családjuk életén. A mai istentiszteleten megkereszteltük Fodor Sámuelt, Klimics Gabriella és Fodor Tamás fiát. Isten áldását kérjük a család életére. Az elmúlt héten eltemettük Császár Mária Zsuzsannát 67 éves korában. Isten igéje a Jobb könyvéből szólt, a felhő eltűnik és elmegy, így nem jön fel többé a sírba szálló, nem tér vissza az ő hajlékába, és a helye sem ismeri őt többé. Valamint a János evangéliumából, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Szomorú szívvel jelentjük, hogy Hodossi Lászlóné, Irénke testvérünk nagy türelemmel, kitartással viselt hosszú szenvedés után az elmúlt héten elhunyt. Bizonyára nagyon sokan ismerjük őt, nagyon sokat szorgoskodott a templomunk tisztántartásán, meg a templomkertben a virágokat gondozta. Hirdetjük, hogy az ő temetése június 4-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz Budafokon, úgyhogy aki tud, vegyen részt ezen a temetésen, és imádkozzunk az ő szeretteiért, az ő rokonaiért, a gyászolókért is.
Kedves testvérek, a múlt héten egy másik fontos alkalom is volt. Pénteken hirdették ki a Magyar Református Egyház megalakulását Debrecenbe. Bizonyára többen is jelen voltak. és velük lehet beszélgetni az élményekről, illetve a www.május22.org oldalon lehet részletes információt kapni. Én is szeretném hívni a testvéreket, tehát, hogy kedden mindenki jöjjön el. Egy különleges alkalom lesz. Németh Pálról eddig ugye tudtuk azt, hogy nagyon jól ért az iszlámhoz, és emlékezzünk meg arról, hogy az elmúlt héten tüntette őt ki a magyarországi iszlám közösség, mint a vallások közötti párbeszéd egyik élharcosát, és ugyanakkor ezt tudhatja mindenki, hogy ő akkor, mint református lelkész is, és tanító ember, dogmatikai ember is egy igen kiváló valaki, tehát ebből a szempontból is nagyon érdekes lesz, és lesz aktualitása a Calvin a hitvitázó című előadásának. 29-én pénteken, tehát ne feledkezzünk el az óvodai évzáróról, mert az mindannyiunkat érinti. A missziói délelőtre természetesen a presbitereket elvárjuk, hiszen ők, nekik ezen részt kell venni, többnyire azt hiszem majdnem mindenkinek szóltam, de akinek nem, aki nem presbiter, azoknak a nevét mondanám. Tóth Teréz, Nagy Lászlóné, Éva néni, ugye itt volt az előbb valahol, őt szeretnénk hívni, Megyeri Zsuzsa, Ábrahám Edit, Pajzséka, Pajzságoston, Pácsi Szabolcs, Aszódi Géza, Bajer Martonné, Simon Mátyás, Fraskoni Hatos Katalin, Budainé Pintér Zsuzsanna, Lévainé Kapuvári Karmen, Elvira, Katona András, Örömpöli Csaba, Pirót Béla, Kökény Gergely, Juhász Anikó, Botta Szilvia és Pető Lajos, plusz a presbiterek. Tehát aki most hallotta a nevét, az tudja, hogy ő személyes meghívásba részesült, úgyhogy jövő szombatra őket mind várjuk. Aki meg nincs itt, de ismerjük, annak pedig szóljunk. És természetesen, akinek nem olvastam föl a nevét, azt is szeretettel várjuk, de ezeket mindenképpen nagyon szeretnénk, hogy itt legyenek. Tehát szombaton lesz ezentúl a domboszkósok konfirmációs vizsgája délután 4 órakor, amire szintén elvárjuk a presbiter testvéreket, és jelezzük előre, hogy június 6-án lesz még egy egésznapos gyülekezeti kirándulás, amire Pap Tamásnál még 10 jelentkezhetnek. Szerencsére olyan népszerű lett a kirándulás, hogy egy második buszt kellett foglalni, úgyhogy abban a második buszban még van 10 hely. Aznap este 6 órakor lesz az évzáró ünnepi vespera, amely egyben az 5. évzárása is. Tehát fontos, hogy azok, akik eddig szoktak jönni, azok jöjjenek, és azon túl még másokat is lehet hívni erre az ünnepi alkalomra. Következő alkalom pedig a gyülekezeti gyerektábor, tehát arra is lehet még jelentkezni, Violánál vagy pedig a feleségemnél. Tehát június 29 és július 4 között lesz ez Balatonfenyvesen. Hát sok-sok programhoz kérem a erőt, türelmet és a hívogatás szolgálatát. Köszönöm szépen!
A hirdető táblán is kitett befejező énekünket énekeljük most. 272. énekünknek az 5. és 6. verseit. fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Áldás békessége.